Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége immár hagyományosan minden nemzeti és európai választás előtt küldetése felelősségével buzdítja tagjait és valamennyi jó szándékú magyar állampolgárt, hogy vegyen részt a szavazáson és elsősorban a keresztény társadalmi tanítás értékei alapján adja le voksát. Idén, június 9-én a jövőnket meghatározó kettős választás vár a szavazásra jogosult polgárokra. Egyfelől szűkebb környezetünk a helyi önkormányzatok képviselőinek és a polgármestereknek a megválasztására kerül sor. Másfelől ezen a vasárnapon az európai közösség jövőbeli irányáról is döntünk. Az Európai Unió napjainkra messze eltávolodott az alapító atyák gondolatiságától. Két világégés borzalmai után az európai együttműködés életre hívása a béke garanciáját jelentette, melyben nyílt párbeszéd és a nemzeti érdekek kiegyensúlyozása vezette a döntéshozókat, akik elismerték a kereszténység társadalomban betöltött és közjót segítő szerepét. Álljunk ki szavazatunkkal az európai keresztény civilizáció jövője, a véleménynyilvánítás és a vallásgyakorlás szabadsága, a hagyományos családmodell, a kisebbségi jogok, az emberközpontú társadalom és gazdaság, a konfliktusok békés rendezése és a teremtett világ védelme mellett áll a közleményben. Boldoggá avathatják az 1945-ben litéren vértanú halált halt Bódi Mária Magdolnát, miután Ferenc pápa május 23-án felhatalmazta a szentélyavatási dikasztériumot, hogy kihirdesse a boldoggá avatására vonatkozó dekrétumot, olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményében. Tóth Tamás, a konferencia titkára elmondta, a boldoggá avatás várhatóan egy éven belül megtörténik. A szertartás helyszínéről és pontos időpontjáról később dönt a dikasztérium, de az elmúlt évtizedek tendenciája alapján valószínű, hogy Magyarországon a Veszprémi érsekség területén tartják majd. Tóth Tamás felidézte, 1945. március 23-án két fegyveres szovjet katona támadt rá a Veszprém melletti litéren, a kastély udvarán kialakított óvóhely bejáratánál tartózkodó asszonyokra, köztük Bódi Mária Magdolnára, aki a többiek védelmében is ellenállt, ezért lelőtték. Halála után nem sokkal Mincenti József bíboros, akkor még mint veszprémi püspök kezdeményezte boldoggá avatását, de a kommunizmus évtizedei alatt nem lehetett lefolytatni az eljárás első egyházmegyei szakaszát. A rendszerváltás után 2011-től 2016-ig tartott az egyházmegyei eljárás, ezt követte a szentszéki szakasz. Puszta Sándor átélte a fronton a háború borzalmait, katolikus papként a béke embere volt, mondta a pap költő szobrának avatásán Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes Leányfalun. A miniszterelnök helyettes, a KDNP elnöke a Szent Anna templom kertjében felállított szobrot egyfajta történelmi igazságtételnek nevezte. Úgy fogalmazott, mert lehet üldözni minket keresztényeket, de az Isten ellenes hatalmak mindig elbuknak, mert az Isten ellenes hatalom embertelen, és az embertelen hatalom istentelen. Arra hívta fel a figyelmet, hogy Puszta Sándor papköltő költészete a papságát fejezte ki, és a költészet nála pasztorális eszköz volt papi szolgálatához. Semjén Zsolt a papköltő életéből három epizódot emelt ki. Ő közvetítette a rádióban az 1938-ban Magyarországon tartott eukarisztikus világkongresszust. Életének másik fontos korszaka, amikor fronton szolgált tábori lelkészként. Látta a magyar katonákat a fronton meghalni, látta a tömegsírokat, és látta, hogy a katonák megfagynak az orosz hómezőkön. Hangsúlyozta, e háborús tapasztalat alapján is tudatosan vált a béke emberévé. Sport. Mikler Roland, a magyar kézilabda válogatott kapusa, hosszabbított az OTP Bank PIK Szeged csapatával. A Tiszapartiak honlapjának bejelentése szerint a 40. életévét szeptemberben betöltő hálóőr jövő nyárig érvényes egyéves szerződés hosszabbítást írt alá az együttessel, amelyben 10. idényét kezdi majd. Boldog vagyok, hogy a 10. szegedi szezonomat kezdhetem majd el, amit természetesen izgalommal várok. Komoly változások lesznek a keretben, ez mindig különlegessé tesz egy felkészülést, egy új idényt. Nyilatkozta Mikler Roland. Végül az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhők mellett. Délutánig főként az ország délnyugati felén csak kevés helyen valószínű zápor, zivatar, ezt követően nyugat-délnyugat felől erőteljesebbé válhat a gomoly felhők képződés, és egyre több felé lehet számítani záporokra, zivatarokra. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Június 21-e és június 23-a között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon. Az idei év mottója Tündérek, Varázslatok, Csodák. A háromnapos programon fellép többek között a Cantica Eterna énekegyüttes, az Egri érseki fiúkórus, a Cantus Agriensis kórus, Kubik Tamás orgonaművész és Szajko Anita énekművész, az Egri szimfonikus zenekar, a Tercina együttes, Györgyi Anna és Kálid Artur színművészek, az Octovoice énekegyüttes, a Campani Canario táncegyüttes és a Savaria barokk zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 21-e és 23-a között Egerben, Dédestapolcsányban és Egerszalókon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember június 9-ei száma. A tartalomból. Katekumenális felkészítés a házasságra. Beszélgetés Marton Zsolt családreferens püspökkel és a Kató házaspárral. Úrnapi virágszőnyeg Pilisvörösváron. Egyiptomban járt Szent Ferenc tunikája. Az Egri érsekbora cím idei kitüntetettjei. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. május 8-a van, szombat. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Kriston Tamás, a technikai pultnál pedig Fehér József ül, rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is. Tartalmas hétvégét kívánok mindenkinek! A mai nap gondolatébresztő mondata a Szent II. János Pál pápától származik, és így hangzik: a társadalmi igazságosság nem érhető el erőszakkal, az erőszak megöli azt, amit létrehozni kíván. A folytatásban kiderül, mi minden vár ránk egészen délig. Hamarosan kezdődik Szombat reggeli beszélgetés című műsorunk. Ennek vendége előbb Benné dr. Gál Boglárka, a Borsodabolyai-Zemplénvár megyei közgyűlés elnök asszonya, akivel eddigi eredményekről és a holnapi választások tétjéről beszélgetünk, majd Szaniszló Jánost, Szendrőváros polgármesterét kérdezem aktualitásokról, tervekről és helyi látványosságokról. Ajánlónk következik.
Bácsi a visszaépítése került, illetve egy kilátó. Az a legnagyobb attrakció, ez turisztikai szempontból, elsősorban a bakancsos turisták szempontjából nagyon érvényes. Vagy érdekes, azon kívül van 6 bemutatóhelyünk, egy kincses háznak nevezett intézmény, ahol a Borda völgy természetföldrajzát lehet elsősorban meglátogatni, megtapasztalni. Van a kékfestőházunk, az azt jelenti, hogy valamikor német hagyomány alapján kékfestés működött Szendrőbeli jellemzően, annak egy múzeuma van, de kialakítottunk egy úgynevezett amerikás házat, ami a 900-as évek elején kitántorgott hazából Szendrőből is kivándorolt amerikai embereknek ad egy kis emléket.
9 órától hírek, majd kezdődik Segíthetünk című adásunk. Mai műsorunkban beszámolunk arról, hogy Miskolcra érkezett a Csíksomlyó és a Kárpát-medencei keresztény értékek című kiállítás, ami június 20-áig tekinthető meg. Helyszín az Avas déli római katolikus plébánia isteni ige temploma. A kiállítást a Nemzeti Összetartozás napján nyitották meg, erről készítettem összeállítást. Ajánlónkban Keresztes Dénes, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének alelnöke beszél.
Ezt a kiállítást elsősorban mi igyekeztünk a határon túli partnereinknél bemutatni, pontosan azért, hogy lássák a felvidéken, hogy mire emlékeztet bennünket egy délvidéki, vagy egy erdélyi, vagy egy kárpátaljai fotós, úgyhogy ez a kiállítás körbejárta a Kárpát-medencét már. Természetesen nem volt célunk az, hogy csak a határon túl mutassuk be, de elsősorban miattuk készült, és őket próbáltuk úgymond helyzetbe hozni azzal, hogy be tudjanak mutatkozni, hogy igen, ott vannak, élnek és őrzik a hitüket, kereszténységüket, vallásukat, magyar nemzethez való tartozásukat.
Napról napra a című regionális műsorunkban a házi gyúrt tésztákat ismerhetik meg, bejátszásunkban Sülye Károlynét hallják.
Mikor már kizöldült a mező, a határ, az udvar, a kert, akkor ugye már szabadjára engedik a tyúkokat, és a zöld füvet fogyasztó tyúkoknak a tojásai sokkal sárgábbak, zsírosabbak, és hát ugye ebből érdemes tésztát gyúrni, házi tésztát, mert a látványa is örömet szerez a házi asszonynak.
Kilátó című regionális műsorunkban beszélgetést hallanak egy nemrégiben nyílt baba kiállításról, a Magyar Diák Sportszövetség EGRI kihelyezett üléséről, valamint a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Technikum szakképzőiskola és kollégiumban átadott alternatív járműhajtási oktatólaborról. Rövid ajánlónkban Földi Viktória osztályvezetőt hallják.
14 baba került kiállításra ebben a kis térben tulajdonképpen. Ezeknek a jelentős része erdőkövesdi népviseletet mutat, és 2 baba közülük olyan, ami már egri népviseletet örökít meg. Ugye a palóc népviselet az, ami erre a területre tartozik, és hát Eger is ennek egy déli kapuja, és mivel a Dobó István Vár Múzeumban dolgozom, egri népviseleteket is ismerek, és készítettem is már gyerekek számára másolatként, amik felpróbálhatók, így mivel ismerem ezt az anyagot, és úgy gondoltam, hogy jó lesz, hogyha a babákon is meg tudnak jelenni.
10 órától hírek, majd Itt élünk című műsorunkat sugározzuk. Mai műsorunkban szó lesz a Bükkebrányi Ősfa Fesztiválról, egy mezőkeresztesi toppályázatról, valamint a mezőkövesdi összetartozás napi megemlékezésről. Ajánlónkban Budai Károly beszél.
Kossuthnak bármit mondanak a mai történészek, én úgy gondolom igaza volt.
A Kasszandra levéllel,
mert az én felfogásom szerint aztán, hogy ez aláírják-e a tanult diplomával rendelkező történészek, vagy nem, az engem, megmondom őszintén, nem érdekel. De ezzel a kiegyezéssel jó, hogy akkor elindult Magyarország fejlődése.
11 órától hírek, majd kapcsolat című műsorunkat hallhatják. A mai adásban folytatjuk Fekete Sándorral a Miskolci Egyetem politológusával készült beszélgetésünket, akivel most a miskolci önkormányzati választásról, a demokrácia ünnepéről és az egyetemen ilyenkor jellemző hangulatról értekezünk.
Nem gondolom, hogy jelentős különbség lesz a leadott szavazatok arányában, hiszen akik az európai parlamenti választáson egy adott politikai tömböt támogatnak, azok valószínűleg az önkormányzati választáson sem fognak vele ellentétes jelöltet, polgármestert vagy képviselőjelöltet támogatni. Viszont van egy nagyon-nagyon érdekes helyzet, és nagyon jó, hogy ez szóba került, mert ezt mindenképpen szerettem volna elmondani. Gondoljunk azoknak a tiszta szavazóknak a helyzetébe, akik nem Budapest azon két kerületében laknak, ahol lesz Tisza párti polgármester jelölt. Gondoljunk a miskolci Tisza szavazók fejével, vagy gondolkodjunk. Kire fognak ők szavazni?
Ezután 11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Kosztolányi Dezső Boldog Szomorú dal című költeményét Mássáros László előadásában hallgatjuk meg. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. Ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas szombat délelőttöt kívánok minden munkatársam nevében. Most zenélünk, majd reggeli beszélgetés című műsorunkkal jövünk. When the sand is hurling,
reggeli beszélgetés. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai adásunkban előbb benné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnökasszonya lesz a vendégünk, eredményekről és a választás tétjéről beszélgetünk, majd Szaniszló Jánost, Szendrőváros polgármesterét kérdezem az elmúlt 5 évről és az előttük álló kihívásokról. Tartsanak velünk, érdemes! Benné dr. Gál Boglárkát, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnökasszonyát köszöntöm szeretettel itt a stúdiónkban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
4 évig alelnöke volt a vármegyei közgyűlésnek, majd 2019-től közel 5 évig a vármegyei közgyűlés elnöke. Hamarosan lejár a mandátum, a Miskolc kivételével a vármegye 357 településén döntenek a választásra jogosultak a vármegyei listáról, melynek Ön a vezetője. Mit jelent Önnek a vármegye?
Nekem Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye a szívügyem, itt születtem, itt tanultam és itt alapítottam családot is, és itt képzeltem el, és itt képzelem el jelenleg is a jövőmet, sőt, még ami ennél is fontosabb, itt képzelem el gyermekeim jövőjét is. Én azért dolgozom nap, mint nap, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében tervezzék a fiatalok a jövőjüket, akik pedig itt élnek, ők boldog, nyugodt és kiszámítható életet éljenek. Én azt tanultam meg az évek során, hogy minden ember egyformán fontos, éljen faluban, városban, kisvárosban, nagyvárosban, és hogy miért is mondom ezt, én egy kis településen éltem, igaz, hogy Sárospatakon születtem, egy zsáktelepülésen éltem közel 30 évig, a Sárospataki járásban tanultam kis településen, általános iskolában, Sátoraljaújhelyen, Sárospatakon, és tulajdonképpen minden diplomámat itt a Miskolci Egyetemen végeztem a vármegyében, sőt dolgoztam Ózdon, és most Miskolcon is, ismerem a vármegyében lévő kihívásokat, ahogyan a megoldásokat is, és én azt gondolom, hogy ezek a családbarát fejlesztések, illetve a gazdaság erősítése.
Jelenleg Ön az egyetlen női vármegyei önkormányzati vezető, ez számított valamit a mindennapokban?
Én azt gondolom, hogy igen, számított, és jelenleg is számít, hiszen nőként és édesanyaként tekintve a vármegyére olyan megoldásokat is láthatok, illetve láthattam, amelyek a család minden tagját érintik. Ez adódik abból, hogy nekem is vannak gyermekeim. Politikusként pedig azért dolgozom, hogy mindenhol boldog, kiegyensúlyozott, biztonságos otthoni környezetet, illetve minőségi nevelési oktatási intézményeket és szolgáltatásokat, valamint munkahelyeket tudjunk biztosítani az itt élők számára. És hogy egy néhány példát mondjak az elmúlt időszakot tekintve, a települési önkormányzatokkal együtt felújítottunk több mint 100 óvodát, illetve bölcsödét itt a vármegyében. Több mint 4000 bölcsödei és óvodai férőhelyel bővítettük vármegyénket. Több mint 6000 munkahely megtartásához járultunk hozzá, és 8500 itt élő munkavállaló foglalkoztatásában segítettük a munkáltatókat. Ezzel párhuzamosan közel 900 vállalkozás kapott támogatást az előző fejlesztési időszakban a topos pályázatokból, és 700 focipályányi iparterületet alakítottunk ki. Mindezeken felül felújítottunk 137 rendelőt, és fejlesztettünk 167 egészségügyi alapellátást, mint például a házi gyermekorvosi ellátást, illetve a védőnői szolgálatot, és több mint 300 ezer méter csapadékvízelvezető rendszert építettünk, illetve raktunk rendbe, azért, hogy biztonságban legyenek a családok kertjei, a házak, az utcák. Sajnos az utóbbi időben voltak olyan települések, ahol gondot okozott a hirtelen lezúduló nagy nagy mennyiségű csapadék, és pont ezért fontos, hogy folytassuk ezt a munkát is, amit 2014-ben megkezdtünk. És én azt hiszem, hogy ezzel együtt egy modern, kiegyensúlyozott, boldog vármegyét, biztonságos vármegyét építünk, amely békében és biztonságban fejlődik. De ha még elmondhatok annyit, hogy Navracsics Tibor miniszter úr már másodszor volt vendége az évértékelőnknek, a vármegyei évértékelő rendezvénynek, ahol a sajtótájékoztatón miniszter úr elmondta, hogy az iparfejlesztési politikában olyan időszak kezdetén állunk, ami sok jót hozhat Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyének, melynek felzárkózása rendkívül sikeres volt, az itt megszerzett tapasztalatok pedig jó példaként szolgálnak más vármegyék felzárkóztatásában is.
Mi a tétje a holnapi voksolásnak?
A holnapi voksolásnak azt gondolom, hogy óriási a tétje. Ha az előző időszakot nézzük, és azt a sok-sok fejlesztést, amiről az előbb beszéltem, azt azért el kell mondani, hogy a vármegyei közgyűlésben a képviselőtársaimmal, a vármegyei településvezetőkkel, a polgármesterekkel mi azért dolgoztunk az elmúlt időszakban, hogy az önkormányzatok megvalósíthassák álmaikat, fejlesztéseiket, amelyel tulajdonképpen a vármegyében élő családokat, embereket támogatjuk. Viszont ahhoz, hogy továbbra is fejlődjön a vármegyénk, a fejlődéshez békére és biztonságra van szükség, és ez az egyik legnagyobb tétje, az igazi tétje a választásoknak, hogy minél több emberben tiszta és világos kép éljen, akkor, amikor azt mondjuk, hogy a megkezdett úton kell tovább mennünk, hogy minél többen tudjuk azt, mi is a helyhatósági választások tétje. Én azt gondolom, hogy az egyik óriási tét az az, hogy vagy megyünk tovább a fejlődés útján, vagy pedig elindulunk lefelé a lépcsőn. Ezt mérlegelni kell. Vagy egy népességét megtartó, egy folyamatosan fejlődő, élhető vármegye leszünk, vagy itt is a gender elmélet és a migránsáradat veszi át a hatalmat, és ne adja a jóisten, hogy a végén harctérré változik a vármegye. Mert a munka eredményeként meginduló fejlődés csak békében folytatható, háborúban nem. És tulajdonképpen ezzel már egy kicsit bepillantást is kapunk abba, hogy miért is nagyon fontos a mi szempontunkból a helyhatósági választások mellett az európai parlamenti választás. Ahhoz, hogy a vármegyénk fejlődési pályán maradjon, ahhoz békére és biztonságra van szükség, a béke és a biztonság az elengedhetetlen. Mert tehetünk mi bármit, ha közben az EU háborúban áll Oroszországgal. És ugyanígy felújíthatjuk vagy építhetjük az új oktatási nevelési intézményeket, ha azokban a gyermekek más útravalót kapnak, mint a szüleik, amiket mi kaptunk, ha valakik azt tanítják a gyermekeinknek, hogy nincs is apa, meg nincs is anya, vagy fiú és lány. Én azt gondolom, hogy ezek igenis valós problémák, és valós probléma az is, hogy a hírek szerint a kötelező sorkatonai szolgálatot akar elrendelni az EU. Számomra elképzelhetetlen, hogy a közel 18 éves fiam idegen országért harcoljon, és azt gondolom, hogy ezt minden édesanya, minden nagymama, minden szülő kijelentheti, hiszen nem ezért neveljük a gyermekeinket, hogy elküldjük más országba, más országért harcolni. Ők a mi gyermekeink, mi itt élünk Magyarország, és nekünk a család az egyik legeslegfontosabb a mi életünkben. Mi ezt kaptuk a nagyszüleinktől, ezt kaptuk a szüleinktől, és ezt szeretnénk továbbadni a gyermekeinknek, és majd az unokáinknak is. Igaz, hogy a NATO is védelmi szervezet, és mindig az is volt, viszont mi nem azért léptünk be a NATO-ba, hogy háborúba keveredjünk, hanem azért léptünk be, hogy egy erős védelmi szervezetben részesüljünk. Az EU-nak is határvédelmi szerve van, inkább azt kellene megerősíteni, mert a schengeni határvédelmének elhanyagolása valódi veszélyt jelent. Ehhez képest civilekből akar hadsereget kiállítani az EU, ami teljes mértékben elfogadhatatlan, abszurd, és ennek az a vége, hogy a fiainkat majd besorozzák és harcmezőre küldik. Szerintem ezt egyetlen egy magyar ember nem tudja elfogadni, ebből én nem kérek, de azt gondolom, hogy ebből senki nem kér. Ezt a vármegyében élő szülők nevében is azt gondolom, hogy bátran kijelenthetem, és a június 9-e ezt is megmutatja majd, hogy hogyan gondolkodnak erről a magyar emberek, hogy hogyan gondolkodnak erről itt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében élő emberek.
Milyen jövőt vizionál megválasztása esetén?
Nekem és az általam képviselt politikai közösségnek továbbra is az a legfőbb célja, hogy családbarát fejlesztésekkel és a gazdaság további erősítésével minimalizáljuk az elvándorlást itt a Vármegyénkben, és otthont biztosítsunk a Vármegyében élőknek és azoknak, akik Borsod-Abolcs-Zemplén Vármegyét választják otthonuknak. Teljesen mindegy, hogy melyik települést, itt Borsod-Abolcs-Zemplén Vármegyét, hiszen mi itt élünk, Magyarországon élünk, benne a legszebb Vármegyében élünk 358 településsel, és nagyon fontos, hogy az itt élő emberek jól érezzék magukat. És ezért a magyar kormány és a Borsod-Abolcs-Zemplén Vármegyei Közgyűlés, a Vármegyei Önkormányzat is tett, és tesz is a jövőt illetően, hiszen a területi operatív program forrásainak koordinálásában mi veszünk részt. A Vármegyei Önkormányzaton is önkormányzat koordinálja ezeket a forrásokat, és a Vármegyei Közgyűlés dönt ezeknek a forrásoknak a sorsáról, és ahogy 2014 és 20 között, úgy 2021 és 27 között is folytatódik ez a program, ahol is 2027-ig 150 milliárd forintot fordíthatnak fejlesztésekre a települési önkormányzatok, és ezt a 150 milliárd forintot mi 4 fontos részre osztottuk, 4 nagy fejezetre. A gondoskodó vármegyére, a gondoskodó vármegye közel 50 milliárd forint, ami tulajdonképpen a bölcsödei, óvodai férőhelyeket, az egészségügyi alap és szakellátást, fejlesztéseket, az új egészségházakat, orvosi rendelőket és szociális szolgáltatások a fejlesztését érinti. A másik nagy fejezet az élhető vármegye, ez is közel 50 milliárd forint, ami elsősorban a területfejlesztést, a parkok, sétautak, közösségi terek fejlesztését, közutakat, új csapadékvízelvezető rendszerek építését, fejlesztését jelenti. A következő nagy fejezet ez a harmadik, a klímabarát vármegye. Ez picit több, mint 16 milliárd forint. Az elsősorban az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítését, a megújuló energiafelhasználás növelését, illetve a napelemparkok létrehozását érinti. És a negyedik nagy fejezet pedig a versenyképes vármegye. Ez egy nagyon picivel több, mint 38 milliárd forint, amely elsősorban az új munkahelyek létrehozását, az ipari parkok, iparterületek fejlesztését, kialakítását, a foglalkoztatás támogatását, valamint a gazdaság és turizmus fejlesztést érinti. És az, hogy a vármegyénk sikerese, illetve az, hogy a polgármestereink, településeink sikereseke, ez nagyban múlik a területfejlesztésen, hogy egy-egy településen milyen fejlesztéseket tudunk eszközölni. És ahogyan említettem, ebben a Borsod-Abolcs-Zemplén Vármegyei Önkormányzat is részt vesz, mint koordináló szervezet, a Borsod-Abolcs-Zemplén Vármegye Közgyűlése pedig dönt ezeknek a forrásoknak a felhasználásáról. Viszont ezek a források nem csak úgy születnek, azért arra föl szeretném hívni a hallgatók figyelmét, hogy mindaz, ami az elmúlt időszakban itt a Vármegyében megvalósult, annak mindennek a központjában a munka áll. Mint ahogyan említettem, nekem szívügyem a Vármegye, itt születtem, itt töltöttem a gyermekkoromat, tanulmányaimat, itt élek a családommal. Mondhatom azt is, hogy az egész Vármegye az életem, illetve az a munka, ami itt folyik a Vármegyében, és mivel vidéken születtem, éltem, ezért ismerem a vidék problémáit, kihívásait, gondjait, és esetlegesen az ezekre adható válaszokat is, és ezek pedig, amint említettem, a családbarát fejlesztések és a gazdaság erősítése. Hiszen ha a családok jól érzik magukat, akkor a településen maradnak, ott képzelik el a jövőt, viszont mindehhez pedig munkahelyekre van szükség, hogy a család munkaképes tagjainak legyen hol dolgozniuk. És ez csúcsosodik ki a terület fejlesztésben, ami a Vármegyei Önkormányzat feladata, viszont ahhoz, hogy fejlődjünk, a településeink fejlődjenek, ahhoz békére és biztonságra van szükségünk.
Alelnöki és most elnöki ciklusában is hangsúlyos a közösségépítés, ebben hogyan látja a tovább lépés lehetőségeit?
Én azt gondolom, hogy ezt le kell szögezni mindenféleképpen, hogy közösséget csak úgy lehet építeni, hogyha a családok, akik itt élnek, ők itt is maradnak a mi vármegyénkben, a vármegye településeink. Éppen ezért elnökként és vármegyei listavezetőként is összetett programban gondolkodom, mert maga a közösségépítés is tulajdonképpen egy összetett folyamat. A boldog és kiegyensúlyozott élethez arra van szükség, hogy a család minden tagja biztonságban érezze magát, kiegyensúlyozott hétköznapjai legyenek, és minőségi időt tölthessenek el itt együtt, és itt már rögtön vissza is csatolok a családbarát fejlesztésekre. Ezért az elmúlt években a közösségépítés során többek között a családbarát fejlesztésekkel és identitás erősítő programokkal, helyi értékek feltárásával segítettük a települések közösségeit, legyen ez a legkisebb közösség család, vagy akár egy nyugdíjas klub, vagy még ettől akár egy nagyobb közösség is, de ugyanakkor a gazdaság fejlesztése is a közösségeket szolgálja, hiszen, mint ahogy korábban is említettem, ha a családok csak ott maradnak helyben, ahol otthonra találnak, ahol közösséget tudnak alkotni, ahol van munkahely, és ahol a család munkaképes tagjainak van hol munkát vállalniuk. A családbarát fejlesztéseknek köszönhetően pedig új nevelési oktatási intézményekbe járhatnak a gyermekek, parkokban sétálhatnak, új játszótéren játszhatnak, vehetnek igénybe megújult egészségügyi szolgáltatást, és még sorolhatnám ezeket. Tehát ez egy összetett és komplex folyamat, hiszen családbarát fejlesztések, gazdaság erősítése és közösségépítés, és azt látjuk, és azt látom, hogy erre szükség van a kultúrára minden településen, éppen ezért igyekeztünk házhoz vinni a kultúrát az elmúlt 2,5 évben, és óriási a fogadtatás a település, tehát a települések közösségei részéről, az ott lakók részéről, egészen a pici gyermekektől kezdve az idősebb korosztályig, és igenis fontos, hogy a magyar kultúra az ott legyen a településeken, az emberek életében, és ők is majd ezt tudják továbbadni. A gyermekek, a felnőttek ezt tovább tudják adni gyermekeiknek, illetve unokáiknak, és ezért egy összetett programról beszélek, amelyben közösen építjük a jövőt, egy olyan jövőt építünk közösen, amit mi magyarok, Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyeiek szeretnénk.
Végezetül nagyon sok eredményt felsoroltunk az elmúlt bő negyed órában, viszont ha egy dolgot ki kéne emelni, mit emel neki az eddigi eredmények az elmúlt 5 év eredményei közül?
Ha a területfejlesztést nézem, akkor azt a rengeteg fejlesztést, amivel vármegyénk települései gazdagodtak, és itt nem tudok egyet sem kiemelni, hiszen minden fejlesztés nagyon fontos volt, és jelenleg is nagyon fontos a települések számára. Ha a közösségépítést, illetve ha a gazdaság erősítését, turizmust kellene kiemelni, akkor elsősorban a gazdaság erősítés tekintetében a foglalkoztatási paktum projektünket, amellyel a munkavállalók munkahelyeinek megtartásához tudtunk hozzájárulni, illetve az ipari park fejlesztéseket, hiszen ezek hozzák elsősorban azokat a befektetőket, amelyek munkahelyeket generálnak. A közösségépítés területén pedig az egyik legnagyobb eredményünknek mondhatom, 2023. június 15-től az Edelényi Kastélysziget a megyei önkormányzat üzemeltetésébe került. Azt gondolom, hogy ez az egyik legszebb teljesítmény, illetve a legszebb feladata a vármegyei önkormányzat élet, hiszen Magyarország egyik legszebb barokkastélyáról beszélünk, a régió legnagyobb barokkastélyáról, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy azzal, hogy mi lettünk, tehát a vármegyei önkormányzat lett a Kastélysziget üzemeltetője, azzal elsősorban nem, hogy a gazdaságot, a turizmust és Edelény és térségének népesség megtartó erejét is egy picit tudtuk növelni, illetve erősíteni, illetve természetesen Borsod-Abolcs-Zemplén vármegye népességének megtartása is hozzá tudtunk járulni. Nagyon pozitívak a visszajelzések a kastély átvételétől. Nagyon sokan látogatják magát az Edelényi Kastélyt is, Kastélyszigetet. Szinte minden héten különböző programokat kínálunk az odalátogatóknak, és hát természetesen a rádió hallgatóit is várjuk. Jöjjenek el, nézzék meg, milyen csodálatos barokk kastélyunk van itt a vármegyében, és hogy milyen programokat kínálunk az odalátogatóknak.
Benni dr. Gál Boglárka, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen.
In the sky, you'll get by if you smile through your pain and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through.
hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll see that life is still worthwhile if you just
folytatásban szeretettel köszöntöm Szaniszló Jánost, Szentről település polgármesterét. Jó napot kívánok!
Szép napot kívánok mindenkinek, hallgatóknak is.
Szentről településről mit érdemes tudnunk, mondjunk el néhány adatot?
Hát Szentről az észak-borsodi résznek azt gondolom, hogy egy emblematikus települése, azt mondjuk, hogy ott a Aggteleki Nemzeti Park kapuja, a Borda völgyének a második legnagyobb települése, 4300 lakossal, gyakorlatilag eléggé régen városi rang már, úgymond, hiszen már volt egyszer még 1700-as, 1800-as években, aztán azt az 1900-as években elveszítetted, aztán 1996-ban újra városi rangra kapott a város. Jellemzően mindenféle olyan közintézménnyel, infrastruktúrával rendelkezik, amelyek egy városnak szükséges. Kicsit térségi központ is vagyunk, hiszen a Szentrő is felső része az 31 néhány település még, durván 30 ezer emberrel, tehát valamilyen szinten nem csak a városi igényeket kell kielégíteni, hanem a település felett lévő települések lakosságának az igényeit is.
Mióta vezeti a várost?
Hát most, ha minden rendben lesz, akkor hétfőtől, vagyis hát bocsánat, október 1-től, hiszen még az előző ciklus az addig tart, negyedik ciklusom lesz. Ezt azt kell tudni, hogy ez a négy ciklusból kettő tör ciklus, ugyanis 2012-ben a Kazimbarcika járási hivataléről neveztek ki, akkor le kellett mondanom, mert összeférhetetlen a polgármesterség és a járási hatalvezetői poszt. Aztán 2020-ban viszont visszatértem egy időközi választás során Szendrőbe, úgyhogy a mostani lesz majd a negyedik.
A legutóbbi ciklusról, az elmúlt 5 évről beszéljünk, mik a legfontosabb eredmények, amiket kiemelne?
Hát inkább ott kell kezdeni, hogy még az első ciklusom idején 2010-ben egy városfejlesztési koncepciót kezdtünk el kidolgozni. Ugye 2010-ben volt ott, azt kell mondjam, az Észáll árvize Szendrőbe és a Bóra völgyén, és azután átértékeltük a korábban meghozott döntéseinket, kifejezetten a közintézmények felújítása, megújítása, illetve a közlekedési város infrastruktúra fejlesztése volt a cél. Ez hál' Istennek sikerült akkor elkezdeni. Most ebben a ciklusban is pedig folytattuk olyan szinten, hogy már most megfelelő koncepció alapján célterületeket jelöltünk ki. Alapvető célterület volt a városi intézményeink energetikai korszerűsítése, hiszen jellemzően magas energiaköltségekkel bírtak, illetve a térségben egyre nagyobb a turisztika, hál' Istennek, komoly fejlődések mutatkoznak létszámba, látogatottságba, és azokat az attrakciókat, amelyek turisztikai vonalon gyakorlatilag előre kell, hogy vigyék a várost, azokat fejlesztettük, valamint még az infrastruktúrális fejlesztések is természetesen maradtak, ebbe út, járda, temető infrastruktúra, tehát nagyon sok célterületet vettünk igénybe, a toppos projektekbe, a magyar falu projektekbe érdekeltek voltunk, de a vidékfejlesztési program keretében is külterületi útfejlesztéseink is valósultak meg.
A turisztikai fejlesztésekről beszélünk, miért érdemes Szentrőbe látogatni?
Alapvetően ugye Szendrőbe Hajdanán az idők több száz éve alatt három vár is működött. Jellemzően a legnagyobb a felsővár, az 1700-as Rákóczi szabadság az idején megsemmisült, de romjai maradtak. Ott már az említett első ciklusomban elkezdtünk egy hajdani várnak a rekonstrukcióját. Már egy bácsi visszaépítése került, illetve egy kilátó. Az a legnagyobb attrakció, ez turisztikai szempontból, elsősorban a bakancsos turisták szempontjából nagyon érvényes, vagy érdekes. Azon kívül van 6 bemutató helyünk, egy kincses háznak nevezett intézmény, ahol a Borda völgy természetföldrajzát lehet elsősorban meglátogatni, megtapasztalni. Van a kékfestőházunk, az azt jelenti, hogy valamikor német hagyomány alapján kékfestés működött Szendrőbeli jellemzően, annak egy múzeuma van, de kialakítottunk egy úgynevezett amerikás házat, ami a 900-as évek elején kitántorgott hazából Szendrőből is kivándorolt amerikai embereknek ad egy kis emléket, de van egy oktatástörténeti múzeumunk, meg egy hajdani 40-es, 50-es évekbeli osztálytermet és annak összes eszközét tartalmazza, és van a Csáki kastély, ami egy fontos épülete Szendrőnek, és ott kiállító helyek vannak.
Mit tervez a következő ciklusra, tehát mik azok a feladatok, amik ön előtt áll?
Gyakorlatilag ezt a vonalat szeretnénk továbbvinni, illetve ezen túl, tehát ezeken a turisztikai fejlesztéseken, az energetikát hál' Istennek lassan túléljük, idézőjelben, de azért még van intézményünk, amiben kell hőszigetelés, nyilázáró cserét végrehajtani. A legnagyobb feladat viszont a torna csarnokunk megépítése. Azt kell tudni, hogy 2019-ben megsemmisült a torna csarnok egy sajnálatos tűzesetében, vagy következtében, és ez a mai napig nem sikerült felépíteni. Most hál' Istennek ott vagyunk, hogy egy kormányzati támogatás keretében az engedélyek, tervek rendelkezés állnak, a közbeszerzés előtt vagyunk, és jövő tavasszal szeretnénk elkezdeni. Az egy komoly építmény lesz, szabvány kézlabdapályával, lelátóval, egy közösségi tér lesz a városba. Azon kívül szeretnénk egyházi vonalon is előre menni. Szendrőbe található a Magyarország egyik legnagyobb ferences rendi temploma. Annak a környezetében már most kialakítottunk egy stáció helyett, annak kell még egy kicsit szépítése, és nyilván az egyház községgel közösen van, és tervünkben van egy az egyházi turizmus irányába menni. A templom alatt többek között egy altemplom található, amit ha vagy külön-külön, vagy együtt közösen szeretnénk, ha ebből egy attrakció lenne, mindenféle szempontból a város érdekét, illetve az egyház érdekét is szolgálna.
Beszéljünk a közösségekről, Szendrő milyen közösségekkel rendelkezik, milyen a közösségi élet?
Hát ez fontos szerepet szánunk ennek a dolognak, mert ez viszi előre, úgy gondolom, a városnak a fejlesztését. Hál' Istennek ebben nem állunk olyan rosszul. A sport egyesületünk nagyon aktív, azon belül is a turisztikai természetjáró szakosztálya. Mi rendezzük meg Magyarország egyik legnagyobb túráját, tavaszióban úgynevezett vitézlő túrát, de most már az idén például bekapcsoltunk az országos kerékpáros ring programba, azt jelenti, hogy Cserehátring néven mi szerveztük meg ezt a programot. Ez a Balaton ring után a második legnagyobb lett, tehát és már ígéretet kaptunk a folytatására is, de egyéb más közösségeink is vannak, a népdalkörtől kezdve a közművelési központ által alakított makramékör, meg mindenféle olyan szervezet, de egyébként más szervezetek is hál' Istennek egész komoly közösségi munkát végeznek. Olyan alapítvány van, alapítvány is működik, Szendrőben a Tanulj Tesó alapítvány, amelyik a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásra tűzte ki célul is. Ez is nagyon jól működik. Tanodákat működtetnek a városba, kettőt is, a szervezetek, úgyhogy ebben a dologban partnerek vagyunk, és örülök neki, mert a város egy részének, város lakóinak egy részének nagyon szüksége van ezekre a programokra, illetve ezekre a segítségekre.
Munka lehetőségek vannak Szendrőben, vagy hogy látja, ingázik mondjuk a lakosság egy része?
Igen, hát részben van munkalehetőség, van települt ipar, viszonylag nagy létszámú közfoglalkoztást biztosítunk, ez összesen 160 fő jelen pillanatban is, illetve vannak lehetőségeink ennek érdekében, egy ipari terület kialakítása engedéllyel, tervel rendelkezik, forrás kérdése, illetve hát az ingázás is megvan. Ilyen szempontból mi hozzánk közel van Szlovákia, 21 néhány kilométer a szlovák határ, és a szlovák határ utáni mögötti részen nagyon komoly iparfejlesztési területek kezdenek kialakulni, több autógyár települ le. Ilyen szempontból azt gondolom, ez is egy esély lesz ott a térségbe, ami egyébként már most is van, mert a határmenti településekről nagyon sokan egyébként Szlovákiába járnak dolgozni.
Szaniszló János, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Kérem szépen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 40 percben előbb Benné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnökasszonya volt a vendégem, majd Szaniszló Jánossal, Szendrő település polgármesterével beszélgettünk. Én búcsúzom önöktől, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat jövő héten csütörtökön reggel 8 óra után megismételjük.